Főtisztelendő plebános atya, diákonus testvér, Krisztusban szeretett testvéreim! Már tegnap este is erről az evangéliumi szakaszról elmélkedtünk, amelyet az imént hallottunk. De olyan gazdag, több részre lehet bontani a róla való elmélkedést, így tesszük mi is. Tegnap az Isten iránti vágyódásnak, amely Jézus Krisztusban is megtestesült, az iránta való vágynak a mai időkben való nagy fontosságáról szóltam, hogy legyen bennünk a mindenféle földi vágy mellett az Isten iránti vágyódás, amely elsegít bennünket az örök élet fölismerésére, annak elérésére, éppen az Isten szeretet által. Ebben a beszélgetésben, amelyet Jézus a szamáriai asszonnyal folytatott, egy ilyen teologizáló rész is van, amikor az imádságról, annak helyéről faggatja az asszony Jézust, ugyanis a szamaritánusok nem mentek el nagy ünnepekre se Jeruzsálemben, hogy ott imádkozzanak, hanem Garizim hegyén tették ezt. És akkor Jézus azt mondja, hogy eljön az idő, amikor semmit sem ott, hanem lélekben és imádságban fognak, igazságban fognak imádkozni az emberek. Ez egy olyan tanítás, amely ma nekünk szól, és tovább kell gondolnunk. Egyáltalán az imádkozás mond-e még ma valamit a mai embernek? Az imádság az a cselekedet, amit a Földön egyedül az ember végez. Más lény nem imádkozik. Bár az egyházatyák szívesen használtak olyan hasonlatokat is, hogy még az oktalan állatok is, mert megfigyelték, hogy amikor a tyúkok vagy szárnyasok isznak, akkor először lefelé hajolnak, aztán fölfelé kitárják a szárnyukat kereszt alakba, de ez gondolom az akkori idők hittanórájának szép hasonlata volt a gyerekek számára. De valójában az ember tudja a lelkét Istenhez fölemelni, mert ez az imádság, a léleknek a lélegzett vétele. És amióta ember az ember, nem csak hogy vallásos, hanem imádságos is. Honnét gondoljuk ezt? Éppen azok a föltárások, amelyek a régészettel az őskori embernek a sírjait is megmutatják, arról tesznek bizonyságot, hogy volt bennük valamilyen túlvilági hit. Oda tettek olyan tárgyakat a halottak mellé, amire úgy gondolták, hogy szükségük lesz a túlvilágon. És az Isten iránt egyfajta hódolat, tisztelet már az ős emberben is ott volt. Ha valaki mondhatná, az ateisták azok nem szoktak imádkozni. Még arra is van példa. De a idősebbek talán emlékeznek rá, Majakovszkijnak volt a Lenin kép előtt című verse. Egy esti órákban Majakovszkij odáll a Lenin képe előtt, és akkor be lehetne helyettesíteni az Uram Jézus, légy velünk, kének kell, hogy legyen velünk, lenén az ön nevével indulunk, mert ő nekünk minden. Tehát teljesen ilyen Isten csináltak belőle, és hozzá fohászkodtak. Szabó Lőrinc az hol hitt Istenbe, hol nem, de inkább materialista volt. Az Ima a gyermekekért című versébe kéri a földet, a fákat, a természetet, hogy vigyázzanak a gyerekekre. Tehát még ilyen emberekben is van valamiféle felsőbb hatalomhoz való fordulás, segítségül hívás. A kinyilatkoztatott vallásban élő emberek már egészen tiszta, világos tanítást kapnak az imádságról. Az Ószövetség embere parancsba kapta, hát gondoljunk a második parancsra, Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És a sokféle imádság kialakult az Ószövetségben is, és annak a költészete is, gondoljunk a zsoltárokra, azok vallásos versek, bár meg kell mondani, hogy az ószövetségi ember még nem jutott el az új szövetség magaslatára a szeretetet illetően, és úgy a maga őszintességével és mérgével kérte az Istent, hogy sújtson oda az ellenségeinek, és ezek lettek az átok zsoltárok. De akkor is Istent kérte, hogy büntesse meg az ő ellenségeit. Nekünk az Úr Jézus a nagy tanító mesterünk. Életével, szavával tanított minket imádkozni. Az a besorolása az imádságnak, hogy van kérő imádság, dicsőítő imádság, hálaadó, engesztelő. Ezek mind föllelhetők Jézus életében is. Vagy talán onnét is vette át egyházunk ezeknek a felosztását. Mert maga az Úr Jézus kéri a mennyei atyát a Gecemáni kertben is, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Vagy amikor Isten erővel gyógyít, akkor kéri az atyát. És ugyanakkor dicsőítés, hálát is ad. Hát dicsőíteni azért kell az Istent, mert az ember olyan természetű, hogy mindig valakit dicsőít. A mai időkben is, hát gondoljuk meg, hogy mennyi ilyen celeb, meg ilyen influencer ember van, akit a fiatalok, vagy mások, vagy politikai emberek, akiket úgy dicsőítenek. Az ember nem szabad, hogy Istenként tiszteljen embert. És ez a parancs, az Isten dicsőítése arra segít bennünket, hogy fölemelkedjünk, egyedül Istent imádjuk. És az Úr Jézus háladásra is példát mutatott. Hálát adok neked, atyám. A hálás lelkű ember egyébként az, aki boldog tud lenni, aki meg tudja köszönni a kapott javakat. És a legnagyobb hálaadása az Úr Jézusnak az utolsó vacsorán volt, és maga az Eukarisztia is annyit jelent, hogy hálaadás, amin itt vagyunk vasárnaponként. Aztán ott van az engesztelés. Az Úr Jézus imádkozik a kereszten ellenségeiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az Úr Jézus nyomán az Anya Szent Egyház az imádságnak egy egész tárházát tudta megvalósítani a Szentlélek kegyelmével. Ha valaki ezzel alaposabban meg akar ismerkedni, akkor vegye kezébe a Katolikus Egyház nagy katekizmusát. Abban az első rész a hitre vonatkozik, a második rész a szentségekre, a harmadik rész a keresztény életformára, s a negyedik pedig maga az imádságnak a tanítása, hiszen senki nem tanul meg jól imádkozni magától, hogy az anyanyelvünket is másoktól, hát rendesen édesanyánktól tanultuk meg, ugyanúgy az imádságot a keresztény ember az Anya Szentegyháztól tanulja meg, hogy hogyan lehet jól és méltó módon imádkozni. Az Úr Jézus azt mondta itt, hogy lélekben és igazságban. Ezt azonban nagy betűvel kell írnunk, ezt a két szót, mert az egyik vonatkozik a Szent Lélekre, a másik pedig őrá. Hiszen ő mondta azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. A mi imádságaink mindig Krisztus nevében teljesek, és így fordulunk a mennyei atyához. A liturgikus könyörgések végén sokszor így fejezzük be, hogy Krisztus a mi Urunk által. Ez éppen arra utal, hogy a mi imádságunkat Jézus Krisztus vigye a mennyei Atya elé. Ő, mint ember is imádkozott. Istenségében egy volt az Atyával, de embersége szerint fontosnak tartotta az imádságot. A Szentlélek pedig megtanít bennünket helyesen és jól imádkozni. Erre maga Jézus utal az utolsó beszédek egyikében, hogy majd megtanít benneteket szavakban nem foglalható sóhajtásokkal imádkozni. Egyébként az imádság is maga a léleknek a fölemelése Istenhez. Kosztolányi írja, hogy minden hiteles beszéd lélekcsere. Tehát amikor nem csak olyanról van szó az egymás közti beszélgetéseinkben, hogy csukd be az ajtót, vedd ki a reggelit a hűtőből, hanem komolyra fordítjuk a szót, akkor mintha a lelkünket adnánk át a másiknak. És ha ő így válaszol, akkor egy lélekcsere történik a hiteles beszédben. Hát az Isten is szent lelkét adja nekünk, adja szavait a Szentírásban. Ezért is a Szentírás imádságként is fölfogható, hogy az Isten szól hozzánk, nekünk vissza kell válaszolni. Különösen most, amikor ebben az esztendőben Káldi György nagy Szentírás fordító miatt, vagy 400 éves évfordulója alkalmából a Katolikus Szentírás olvasására buzdítunk, azért is mondom, hogy katolikus szentírás, mert bár megegyezik a protestánsokéval, de miénkben 7 könyvvel több van az Ószövetségben. És ezért a szentírásban szól hozzánk az Isten. Hát éppen a Ószövetségben van az, ami hiányzik a protestáns Bibliából, amit milyen fontosnak tartunk, hogy szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. Tehát az Isten szól hozzánk szavával, és nekünk méltó módon vissza kell szólni hozzá. Az Úr Jézust kérték a tanítványok, hogy taníts bennünket imádkozni. Egy imádkozó nép fiai voltak, mert ahogy említettem, ott magas kultúrája volt az imádságnak a zsidóságban. Hát így mondja a zsoltáros, hogy imádkozó szavam napjában 7-szer szól hozzád, és az apostolok betéve tudták a zsoltárokat, és a Mózes könyvét is azért nagyon alaposan ismerték, sok részét a Szentírásnak, és mégis kérik az Úr Jézust, hogy tanítsa benn őket imádkozni. És az Úr Jézus tanít imádságra bennünket. A mi atyánk az egy olyan imádság, hogy foglalatát adja az ő tanításának. Ha semmi nem maradt volna meg az evangéliumokból, csak a mi atyánk, azért akkor is tudtunk volna következtetni arra, hogy mit tanított Jézus, hogy azt a módot, hogy Istent atyának szólíthatjuk, a maga közvetlenségében szólhatunk az atyához, és hogy legyen meg az ő akarata. Ez a kérő imára utal, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy ezt kérjük. Itt azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az nem a rossznak az elfogadását jelenti elsődlegesen. Mert általában az emberek úgy vannak vele, hogy na hát, ért valami baj, szerencsétlenség, akkor legyen meg az Isten akarata. Hát az Isten akkor minden rossznak az előidézője volna. Isten semmiféle rosszat nem akar. Legfeljebb megengedi. A halált si akarja az Isten. Benne van a Szentírásban. Hát mit akar az Isten? Kérdezhetnénk. Ezt Timóteusnak mondja az Úr Jézus. Isten akarata az, hogy mind, vagy Szent Pál mondja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Ez az Isten akarata, hogy mindannyian üdvözüljünk, és ő nem immelámmal akarja az Isten, csak az a nagy felelősségünk, hogy meghagyja a szabad akaratunkat, hogy akarjuk-e az üdvösségünket, vagy elutasítjuk, hogy megáltalkodunk-e. Mert amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy minden bűn bocsánatot nyer, csak a Szentlélek elleni bűn nem. Hát hogy van ez? Az nem egy külön bűnfajta, hanem a megáltalkodottság. Hogy nem is akarja valaki a jót. Tudatosan szembefordul a jóval. Megáltalkodik a rosszban. Hát akkor az Isten azt mondja, ember, legyen meg a te akaratod. Tehát így kell értenünk az imádságnak ezt a kérését, hogy legyen meg az Isten akarata. És az Úr Jézus arra tanított bennünket, hogy ebben a lelkiségben imádkozzunk. És amikor azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. ez nem azt jelenti, hogy örökké járjon a szánk, s mondjunk valami kötött imádságot. Nem. Azt a lelkiséget. És miután azt mondja, hogy az Isten a mi atyánk, legyünk annak a tudatában és jelenlétében, úgy éljük az életünket. Egy ilyen hasonlattal lehetne mondani, amikor a kisgyereket kiviszik a játszótérre, akkor az apja vagy az anyja ott leül a padon, a gyerek önfeledten játszik. Ő neki nincs minden pillanatában az a tudás, hogy ott van apukám vagy anyukám, hanem játszik. De a tudatalattiában ott van, hogy itt vannak velem. És ha föltekint, és nem látja ott a szüleit, akkor kétségbe esik. De ha az a tudat van benne, hogy itt vannak, akkor önfeledten tud játszani. Talán ez a hasonlat megérteti azt, hogy az Isten jelenlétében leélt élet. Akár esztek, akár isztok, mondja Szent Pál, Isten dicsőségére tegyétek, vagy a munkátokat úgy végezzétek, akkor ez imádsággá válik. Azonban kellenek olyan idők, helyek, amikor kimondottan erre koncentrálunk. Bár nincs a Szentírásban, épp a mostani evangélium tanítja, a helyhez kötöttség, az időhöz kötöttség, mégis vannak olyan helyek, ahol könnyebb imádkozni, és föl nem cserélhető mással. Ilyen a templom is. Maga a Szentmise nem helyettesíthető be mással. Nem mondhatjuk azt, hogy én tudok az erdőbe is imádkozni. Hát imádkozzunk. De itt van az a közösség, ahol Krisztus áldozatát jelenbe hozzuk, itt vagyunk a Szentmisén. Az időhöz kötöttség pedig pedagógiai okokból fontos. Mert az ember napja úgy elúszik, hogyha nincs egy határozott rendje. Ezért az Anyaszentegyház azt mondja, hogy legalább reggel, amikor fölkelsz, fordítsd oda a lelkedet, tekintetedet az Istenhez egy rövid imádságba, hogy a napot úgy élhessd meg, és este pedig háladásra gondolj vissza a napra, hogy mint egy lezárva a nap eseményeit, hogy így együtt legyen a nap szóbeli és lélekbeli imádsága. Hát ezt tanította az Úr Jézus, hogy lélekben és imádságban, igazságban kell imádkoznunk. Nagyböjt ideje, az egy ilyen megszentelt időszak. Az Úr Jézus kiment a pusztába. Nem böjtölni ment, hanem imádkozni. A böjtöt mellette vállalta. Imádkozhatott, vagy böjtölhetett volna az ács műhelyben is, de ő nyugalmas helyre imádkozni ment a pusztába. Tanít bennünket, és itt van a nagyböjt szent ideje, hogy a megszokott imádságainkat legalább összeszedettebben, odafigyeltebben végezzük. Itt az alkalmas idő. Nagyböjt közepén vagyunk, legyen ez is egy jó föltétel, egy jó fölkészülés az összeszedett bensőség és imádság végzése Húsvét szent ünnepére. Amen.
Bábel Balázs érsekatya nagyböjti lelki gyakorlatának harmadik részét hallották.